Isten igét olvasom az Ézsaiás könyvéből, az 56. részből, az első 5 verset. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegségek ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan felfoghatatlan vagy a számunkra. Kérünk azért, hogy taníts magadról. És dicsérünk téged, mert olyan érthetetlenül szeretsz minket. És ezt meg is mutattad Jézusban. Kérünk azért, hogy ez a szereteted hadd kísérjen minket. Kérünk azért, hogy szólíts meg minket, és ragadj meg. Kérünk azért, hogy tégy készi a te akaratodnak a teljesítésére. Köszönjük Istenünk, hogy ha az életünkre nézzünk, akkor ez tele van annak a jeleivel, hogy te milyen hűséges voltál a kezdetektől hozzánk. Hogy te gyengéd szeretetet, hogy gondozott és gondoz minket mind a mai napig. Köszönjük ezt neked, és szeretnénk úgy meghálálni ezt a vezetést és gondoskodást, hogy figyelünk rád, és hogy érdeklődünk irántad. Kérünk, hogy ismertesd meg veled, magad velünk. Kérünk, hogy szólj ma is hozzánk, és bátoríts minket. Jézusért kérünk. Amen. Isten igéjét az első korintusi levélből olvasom. A második résznek a 9-től a 16. verséig. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Úr az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Kedves testvéreim, egy vicc szerint egy fiatal nő a Bibliával a hóna alatt száll föl a repülőgépre. A mellette ülő férfi észreveszi a vaskos könyvet. Ön tényleg elhiszi azt a sok naív dolgot, amit ebben leírtak? Kérdezi gúnyosan. Természetesen, feleli a nő. És mit szól például ahhoz a fickóhoz, akit lenyelt a bálna? Jónás? Persze, hogy igaz. És ön szerint hogyan lehetséges, hogy lenyelte a cet, bár köztudott, hogy egy cet nem is tudná lenyelni egy embert, és aztán Jónás mégis élve jött ki a gyomrából? Azt nem tudom, de majd megkérdezem tőle a mennyországban, feleli a nő. És ha Jónás a pokolba került, csikkelődik tovább a férfi, akkor majd megkérdezi maga. Honnan tudjuk azt, amit tudunk? Honnan tudjuk, hogy nekünk van igazunk? Mitől lehetünk olyan biztosak a hitünkben? Vagy honnan tudjuk azt, hogy Isten az, aki? Hogyha a természet rendjéből, az érzéseinkből, vagy a logikánk következtetései nyomán próbálunk meg elindulni, akkor nem tudunk teljesen eljutni hozzá. Valameddig persze eljuthatunk. Talán felismerjük, hogy van egyfajta rend ebben a világban. Talán azt is ki tudjuk mondani, hogy van valaki felettük, valaki felettünk. És talán még azt is, hogy ez a valaki személy, de ez már nem biztos. De hogy mit tudunk mondani róla? Mit tudnánk mondani róla? Hogy milyen ő? El tudnánk-e dönteni, hogy jó-e vagy rossz egyáltalán? Hogy jóságos öreg úr, vagy gonosz zsarnok? Ki tudnánk-e találni, hogy mi a terve velünk emberekkel? Hogyha valaha volt olyan velünk, hogy csak a logikánkra, az érzéseinkre, vagy a világ rendjére és annak a megfigyelésére hagyatkoztunk, akkor akaratlanul is ebbe bele fűződött a saját neveltetésünk, a társadalmi és szociális helyzetünk, a tanultságunk, vagyis az a szűrő, amin keresztül látjuk a dolgokat. Egyszerűen nem tudunk elvonatkoztatni azoktól az élményektől, amik minket értek, és azok a tapasztalatok számítanak leginkább, amikben mi is osztozunk másokkal. Isten leírásánál is valószínűleg olyan modelleket vennénk alapul, amikkel mi magunk találkoztunk, vagy a szüleinket vennénk alapul, vagy valamilyen más tekintélyt, aki nagy hatással volt ránk. Hogyha valaha voltunk abban a cipőben, hogy csak magunkra hagyatkozhattunk, abban, hogy kitaláljuk, hogy mi van körülöttünk, akkor tudjuk azt, hogy rajtunk kívül nincs semmilyen viszonyítási pont. Nekünk kell kitalálni azt, hogy milyen az a világ, ami körülöttünk van, és ez óhatatlanul nagyon szubjektív kép lesz. Csak annyit mondhatunk róla, hogy a saját verziónkról, hogy hát a világ lehet olyan is, amilyennek én elképzelem, de hogy tényleg olyan, arról nem mondhatunk semmit. És ez azért van, mert születésünktől fogva hiányoznak azok az érzékszerveink, amikkel az igazságot, a valóságot érzékelni tudnánk. A szemünk nem látja, a fülünk nem hallja, a szívünk nem sejti meg, hogy mi az igazság. A magunk verziója pedig nem elégít ki minden kérdést. Érdekes módon keresztényként ugye sok minden változik, de ez a saját elképzeléseink ugyanúgy nagyon sok mindenben hathatnak ránk a későbbiekben is. Pál apostol, amikor a korintusiaknak írja ezt a levelet, akkor ugye egy nagyon lelkes és buzgó gyülekezetről van szó. Olyanoknak ír, akik már nagyon sok mindenen túl vannak, nagyon sok lelki megtapasztalásuk volt. Tele volt a gyülekezet lelki ajándékokkal, amiket használtak is szabadon. A Szentlélek megtapasztalható volt közöttük, és ezt ők tudták is magukról. Bölcsnek tartották magukat, és bölcsességgel teljes szónoklatokat vártak az ige hirdetőiktől is. A levél többi részéből kiderül viszont az, hogy mennyi mindennek nem voltak tudatában. És hogy Pál itt, amikor a lélektől jött bölcsességről beszél, akkor ezt a megszégyenítésükre írja, hogy ők, akik telve vannak lélekkel, ők, akik lelki embereknek gondolják magukat, mégsem gondolkodnak mindenben lelki emberként. Rámutat itt Pál arra, hogy amellett, hogy mennyi mindent jól csináltak, mennyire volt rossz sok mindenben a gondolkodásuk. Talán abban is, hogy a saját élményeik fontosabbak válhattak annál, hogy mit mond a lélek. Vagy hogy azonosíthatták azokat az érzéseket, amiket átéltek magával, Istennel. A hívő életünk elején lehet, hogy nagy a fellángolás, ami bennünk van, és nagyon intenzíven érezzük Istennek a jelenlétét. De hogyha nincs ez a nagy fellángolás, később ugyanúgy fontos megkérdeznünk, hogy mit mond a lélek, hogy működik most bennünk. Egy ének így fogalmaz: nekem bárhogy jössz, úgy jó, lehetsz tűz vagy hűs folyó. És szerintem ez nagyon találó, mert van, hogy Isten felkavarja az egész életünket, és van olyan, hogy egészen szelíden, egészen halkan suttog nekünk. De mi nem mondhatjuk azt, hogy Isten csak így, vagy csak úgy szólhat. Maradjunk nyitottak arra, hogy Isten bármilyen lehetőséget használhat. A felolvasott igénk ahhoz hasonlítja Isten megismerését, mint amikor két ember megismeri egymást. És ez segítség nekünk, mert ez az a világ, amiben inkább otthon vagyunk. Budapesten sok embert látunk naponta, sok emberrel találkozunk futólag. Van, akinek még a nevét is megtanuljuk egy ideig, de igazán azokat az embereket ismerjük meg, akik nagyon közel állnak hozzánk. Például a párunkat. Mert igazán milyen azt tudjuk megismerni, akit szeretünk. És a megismeréshez szükség van arra, hogy őszinte érdeklődés legyen bennünk a másik iránt. Szükség van sok beszélgetésre és valamennyi hallgatásra is, közös hallgatásra. És persze így derül ki az, hogy mit gondol a másik, hogy vélekedik fontos dolgokról, mi a fontos neki, hogy áll hozzá dolgokhoz, hogyan tekint önmagára, és hogyan lát minket. És hát ehhez idő kell, sok-sok idő. Ahhoz, hogy megismerjük egymást, sok időt kell együtt tölteni. De úgy, hogy közben figyelünk is egymásra, valóságosan együtt vagyunk, az, hogy egy légtérben vagyunk, az még nem elég. Fontos az is, hogy közösen csináljunk dolgokat. Hogy olyan helyzeteket éljünk át együtt, amikor nehézségekkel kell szembenézni. És ebben a hosszú folyamatban elérhetünk aztán kisebb-nagyobb eredményeket is. Amikor megértjük néha szavak nélkül is a másikat, vagy pedig tudjuk, hogy hogyan kell érteni azt, amit a másik mondott. Vagy kiolvassuk a másik szeméből azt, amire éppen gondol. Vagy sok dologban összecsiszolódunk, és aztán azonos véleményen leszünk. Néhány évtized elteltével tehát elmondhatjuk, hogy úgy, ahogy, de megismertük a másikat. Én mindig csodálom azokat az idős párokat, akiket látni néha, akik életük folyamán úgy összecsiszolódtak, olyan jól megismerték egymást, egymás erényeit és egymás hibáit. És hogyha zsörtölődnek is egymás rigójái miatt, mégis egy nagyon mély és nagyon türelmes, ilyen eltökélt szeretetnek a légköre tapasztalható meg körülöttük. Az emberi lelket csak az emberi lélek képes megismerni. Igénk ezzel állítja párhuzamba azt, hogy Isten lelkét csak Isten lelke ismerheti meg. Ha Isten csak önmaga által megismerhető, ez így rajtunk nem sokat segítene. De mivel Isten adja nekünk az ő szent lelkét, ezért a megismerésnek egy egészen új horizontja nyílik meg előttünk. Ha Isten lelke él bennünk, akkor úgy ismerhetjük meg Istent, mint ahogy két ember megismeri egymást. És ehhez pontosan ugyanarra is van szükség. Hogy ez a megismerés valóra váljon, ahhoz ugyanúgy sok időt kell együtt tölteni. Ugyanúgy kellenek dolgok, amiket közösen csinálunk. Ugyanúgy kellenek közösen megélt nehézségek. És Isten nyitott erre a kölcsönösségre, erre a kapcsolatra. Ő szívesen tölt velünk időt, szívesen megosztja velünk a legmélyebb titkait is. Sőt, megosztja azt is, hogy hogyan lát minket. Persze látja az elveszettségünket, látja a bűneinket, de látja az értékeinket is, és amint közel kerülünk Istenhez, nem is az lesz a hangsúlyos, hogy hát igen, mi elveszett bűnösök vagyunk, hanem az lesz, hogy mennyire értékesek is vagyunk az ő szemében. És hát, ahogy megosztja velünk a legmélyebb titkait is, kitalálta volna ki közülünk, hogy Isten szeretetének a kifejezéseként ilyen áldozatra szánja el magát. Hogy Jézus eljön erre a földre és meghal értünk. Ki talált volna ilyet ki? És ez már egy felfedett, kinyilatkoztatott titok. És Isten lelke új szemet ad nekünk, hogy meglássuk az ő valóságát, az ő tervét, az ő ajándékait. És új füleket ad nekünk, hogy meghalljuk az ő hangját és az ő vezetését. Talán megesett már velünk az, amikor egy reggelen kinyitottuk a Bibliánkat, és elolvastuk, hogy elolvastunk egy szakaszt belőle, és közben egészen máson járt az agyunk, nem nagyon tudtunk odafigyelni rá. De aztán rászántuk magunkat, hogy ennek nekiessünk még egyszer, közben imádkoztunk, hogy Istenem, szólj már hozzám. És másodszor, amikor elolvastuk, akkor azok a szavak, amik az előbb még semmit sem jelentettek, és teljesen leperegtek rólunk, azok hirtelen megelevenedtek, hirtelen ránk ugrottak, és megszólítottak minket. Isten lelke az igével is ugyanezt cselekszik meg, hogy ami csak halott betű lenne, az megelevenítő igazság lesz. És Isten nem áltat minket, hanem az igazságot mondja el nekünk. Lelke által megláthatjuk az ő ajándékait, ahogy itt is olvastuk az igényben, hogy megismerhetjük az ő ajándékait. Hogyha az ő lelke van bennünk, akkor sok mindent ajándéknak fogunk tekinteni, amit addig esetleg nem annak tekintettünk. Ő megmutatja a mi puszta létünknek a szépségét, annak minden törékenységével együtt. Az ő lelke által észrevehetjük a kapcsolatainknak az értékét és a szeretteink fontosságát. Megérezhetjük az ő gondoskodását minden szükségünkben. Újból és újból rá tud döbbenteni minket arra, hogy mekkora ajándék Jézus számunkra, és hogy mennyire az életünk motorja lehet. És a lélek megmutatja a bennünk rejlő ajándékait is, amikkel pedig a közösséget szolgálhatjuk. Sőt, azt is megérthetjük, hogy ezeket nem is azért kapjuk, mert annyira megérdemelnénk őket, hanem egyszerűen kegyelemből, mint ahogy a lelket is kegyelemből kapjuk, és nem azért, mert annyira jó hívők lenni. Isten lelket kegyelemből kinyilatkoztatja mindezeket a titkokat nekünk. És ennek a titoknak a tudása örömöt ad nekünk. Reményt kapunk életünknek a földi szakaszában és a halál után egyaránt. Örök életünk már itt elkezdődik. Megtapasztaljuk az ő gondoskodását és szeretetét. Lehet egy fix pont az életünkben, amihoz viszonyíthatunk más dolgokat, és tudhatjuk, hogy rá lehet számítani, ő nem változik, ő nem bizonytalan. Ugyanakkor ezzel a lelki látással és tudással felelősség is jár. Felelősek vagyunk azért, hogy akit megismertünk, azt hirdessük. Mert ha Isten felnyitja a szemünk, akkor azt is meglátjuk, hogy amíg nekünk van kiben reménykednünk, mások reménytelenségben élik életüket. Amíg mi tudjuk, hogy rólunk gondoskodik mennyei atyánk, vannak, akik úgy érzik, hogy ki vannak szolgáltatva a körülmények, a sors, ennek az old világnak a kényének, kedvének. Mi tudjuk, hogy a mi mennyei atyánk, apukánk szeret minket feltétel nélkül. Vannak, akik azt hiszik, hogy mindenért keményen meg kell dolgozni, a szeretetért is. És próbálnak valami biztos pontot találni az életükben, de legtöbben nehezen találnak. És a pénzszerzés, a család fontossága és a mindennapok rutinja mögött kétségbeesés, néma kiáltás és belső sírás húzódik meg. És mi tudjuk, hogy mi jelenthetne számukra gyógyulást és megoldást. de ettől még mi a legtöbb ember szemében bolondok leszünk. Hiszünk valakiben, akit nem is látunk, sőt, még imádkozunk is hozzá, beszélünk is hozzá. Aztán minden héten az egyik szabadnapunkat egy furcsa közösségben töltjük, ahol furcsa énekeket éneklünk, és furcsa, hosszú beszédeket hallgatunk. A mindennapi életükben pedig betarthatatlannak tűnő parancsolatoknak próbálunk meg engedelmeskedni. Egészen egyértelmű bolondok. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Isten igéje. Istennek ereje. Mit csináljunk hát az elveszettekkel? Le kéne mondanunk róluk. Vagy meg kéne sértődnünk azért, mert bolondnak néznek minket. Mit tehetünk értük? Az, aki felnyitotta szemünket az igazságra, ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mit tehetünk az elveszett? Ha Isten minket meg tudott változtatni, akkor pont őket ne tudná. Imádkozzunk értük. Sírjunk értük. Az elmúlt héten jártam a városban, és a kereténél le volt zárva az aluljáró. Úgyhogy megfordultam, és még szóltam egy házaspárnak, akik mellette mentek el, hogy arra nem mehetnek tovább, meg kell fordulniuk. És ahogy így elindultam visszafelé, hirtelen nagyon megrázott az egész, ez egy kis egyszerű kép. Ugyanis azt éreztem meg hirtelen, hogy pont erről van szó ott a nagyváros kavalkádjában, hogy az emberek nagy része rossz felé megy, és valaki meg kéne, hogy mondja nekik, hogy arra nem lehet tovább, meg kell fordulniuk. Rossz irányba tartanak. És akkor az igazság nem engedett, úgyhogy imádkozni kellett, értük. Imádkoztam a városért, és aztán, ahogy imádkoztam, Isten konkrét embereket hozott elém, ami már nem a nagy városhoz kapcsolódik, hanem olyanokhoz, akiket ismerek innen, a klubról, vagy az ifjú alfáról, hogy értük, imádkozzam. Az igazság nem hagyott békén. Isten lelke világosságot adott nekünk. Megérthettük Isten titkát, és elindulhattunk azon az úton, melyen megismerjük őt. Imádkozzunk azért, hogy a lélek másokat is így indítson. Hogy vezessen más embereket is, és hogy ők engedelmeskedjenek az ő hívásának. És Isten arra is hív minket, hogy hirdessük mindazt, amit a lélektől tanultunk. Kezdjünk el mesélni Istenről, ő majd befejezi a történetet. És találjunk rá a megfelelő időkre, amikor előállhatunk lelki dolgokkal. Merjünk beszélni Jézusról, vagy merjünk vezetni embereket olyan helyre, ahol hallhatnak róla. Ez legalább ugyanolyan nagy szolgálat. Beszéljünk Jézusról a családunkkal, a munkánkkal, az életvitelünkkel és a szavainkkal. Megismerni és megismertetni. Először Isten szolgál felénk, bemutatkozik nekünk, átformál minket. Másodszor Isten küld minket, szolgálatba állít. Küld, hogy imádkozzunk másokért és Jézust hirdessük. Olyanok felé küld, amilyenek egyszer mi voltunk. Isten igazságának a szeretete tegyen készségessé minket erre. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy te értékelsz minket, hogy a te szemedben fontosak vagyunk. És köszönjük, hogy ebből kifolyólag feladatot is szánsz nekünk, küldetést is. Kérünk, hogy küld a te szent lelkedet, hogy az vezessen minket, hogy a személyes életünkben ne legyünk iránymutatás nélkül, hanem a Te ígéd, amit a Te lelked megelevenít, az, az vezessen minket. Hogy Te mutasd meg minden, minden részletét a, az életünknek. Mi a terved velünk. Kérünk, hogy nyisd meg a mi lelki szemünket, hogy a Te valóságodat, a Te országodat meglássuk, és hogy a Te igazságod szerint éljünk. És kérünk a Te szent lelked vezetéséért, úgy is, mint gyülekezet. Kérünk, hogy áld meg a beszélgetéseket és az imádságokat monosztó, hogy bölcsességet a gyülekezet előjáróinak, hogy Te hangodra hallgassanak, és így álljanak össze a programok. És minden szervezési kérdésben a Te adj útmutatást. Kérünk Istenünk azért, hogy nyisd meg a szívünket az elveszettek felé. Kérünk, hogy adj imádságos szívet nekünk, hogy tudjuk őket imádságban hordozni, és a Szent Lelked bátorítson minket, hogy tudjunk kenni értük. Dicsérünk Istenünk, amiért reménységünk vagy, és amiért bízhatunk benned. Bízhatunk abban, hogy Te munkálkodsz bennünk, és hogy építesz minket. Köszönjük neked ezt a, ezt a tudást. Nagyon fontos ez nekünk, hogy Te velünk vagy, és gondoskodsz róla. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.